Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok. Ma is egy vendég és egy általa hozott vers lesz a főszereplő, és tatatám, a műsor történetében először egy húsvér valódi költőt köszönhetünk itt a stúdióban. Müller Péter, szia Ámit, szia!
Szervasz, jó napot kívánok, húsvér János vagyok. Általában húsvéti verseket szoktam, ilyen locsoló verseket.
Úristen, ez az egyik legjobb műfaj, nem a húsvéti vers.
Írtam egy csomót.
Írtál?
Igen, igen. Kiszoktam rakni a Facebookra verseket, és húsvétkor locsoló verseket raktam ki, de ne kérdezd, hogy nem. Tudnék-e belőle kicsit,
nem akartam.
Mert fejből nem annyira.
De. Nem akartam. Kértek tőlem húsvéti verset, de valahogy soha nem vitt rá lélek. Egyébként a mai napig zavarba vagyok, amikor valami családi összejövetel van, idén is így történt, és akkor így elvárják az embertől, hogy akkor most valami frappáns húsvéti verset fog mondani, mert mégiscsak írogat verseket. És akkor nem, soha nem jön ez össze nekem ilyenkor. De lehet, hogy én nem vagyok annyira spontán.
Hát nem, tehát te nagyon spontán vagy, amit tudok rólad. Én is majdnem spontán vagyok, csak nem az van, hogy én egy halom gyerekem van, és fiúk is köztük, és akkor vagy az az eleje, hogy kérték, hogy írjunk, és akkor vagy írjak nekik, és most meg már sokkal jobbakat írnak, és az én versenyben vagyok. És
aha, jaj,
minden évben írok egy párat. Most nem keresem elő, de kim van a Müller Péter Szélmi zenész oldalon, húsvétkor még ki lehet keresni.
Na jó, utána fogok nézni. Én azt a módszert szoktam választani ilyenkor, most nem tudom, miért erről beszélgetünk, de tök mindegy.
Hát miért vers?
Vers, hogy elmondom, a zöld erdőben jártam, tehát hogy elvárják az embert, hogy frappánst legyen. Egyébként a mai általad hozott vers is egy epigramma, tehát van benne egy csattanó, majd erről fogunk beszélni. Én ezt a csattanót szoktam, hogy elmondom, a zöld erdőben jártam, vagy nem tudom, én kis kertész. Na, én a 80-as években voltam tini, és akkor már ez a rendszerváltás előtti ilyen tudtuk, hogy már nem annyira, de azért még mégis hangulat volt, és akkor tök jó volt lemenni a Fekete Lukba, meg a Tilos Hazába ilyen helyekre járni, és agyonmásolt magnó szalagokon volt URH, meg kontrollcsoport, meg ilyen, tudod, ilyen zug zeneszámok tőletek.
Hát tudod, némelyiket maga a Fekete Lyuk adta ki, mint kiadó. Te, hogy azért itt egy pillanatra akadtam, hogy te tényleg tudtad, hogy rendszerváltás lesz, mert te volt az egyetlen.
Nem, hát utólag persze. Utólag, de igen, valahogy jó, figyelj, a 70-es években még kisgyerek voltam, a 80-as években pedig már azért mégiscsak valami motor.
Puhult. Ezt mi nem így éreztük sem. Szóval hát én például el kellett, hogy menjek innen 84-ben, mert akkor már nem volt, akkor már csak a rendőr jött.
Aha.
És hát igen. Tehát szóval erre mondják, hogy a jövő a legjobb idő, jós utólag.
Akkor mentél Hollandiába.
Igen, hát akkor ez már nem volt mese.
Nem volt mese.
Hát meg lett is egy holland barátnőm, és akkor valahogy annak az útját kerestem. Hogy...
Fú, a nők, egyébként erről a témáról is szeretnék veled beszélni, de ezt fölír.
Nyugodtan, én párterápiát tanultam, tehát hogy...
Komolyan?
Igen, magánál Lux Elviránál, tehát hogy...
Hát óriási.
Párkapcsolati problémád van akkor.
De nincs, de volt meg annyi, és szerintem neked is, tehát csak mindenben egy formák vagyunk. Nem csak maga a költészet, de akkor lehet, hogy előre hozom most ezt a kérdést, hogy van egy kedvenc ilyen anekdotám, lehet, hogy ismered, sőt, talán jobban, mint én, amiben két görög filozófus beszélget, és azt mondja az egyik, hogy ha a nők nem lennének, akkor mi már rég tudnánk akár repülni is, és mondja a másik, hogy jó, de kinek mutogatnánk. Jól idéztem, hogy ismered?
Hát hallottam már, és minden esetre ez mély bölcsességről van, olyannyira, hogy hát humorról, ami a legmélyebb bölcsesség.
Igen, csak hogy ennek a mély mondani valója az mindig, tehát hogy ezeknek általában igaz, és én is azt gondolom, hogy az ember azért lesz előadó művész, azért alkot mások örömére, hogy övé legyen a csaja a nap végén.
Hát ez tévút, tehát hogy többszörösen átélt élmény, hogy ott állsz és ordibálsz, és a szemed láttára nyúlják le a csajt az elsősorban, ki tetszik neked, és neked muszáj tovább ordibálni, tehát fájdalmadba. Nem, hát hülyeskedek, persze benne van.
De nem azért, te például,
nem.
Ha nagyon mélyen, de hát ne viccel, hát nem, biztos legalábbis volt egy olyan időszakod, nem?
Nem.
Soha?
Nem. Nem, szóval olyan volt, hogy elsodor egy turné, és akkor az az egészséges berugás, csajozás, ami ilyenkor jön, vagy a csoportszellem elragadott. De nekem, szóval tényleg a szerelmek azok vitték nagyon az életemet, tehát nagyon a közepében van egyáltalán egy hosszú-hosszú ideig a testiség, és akkor azt sem rájöttem, hogy hát az éten emberek meg lelkek vannak a testek takarásában, de ha végignézek az egészen, és ez már nagyon korántól így volt, tehát még nem volt testiség az életem, vagy nem voltak a nők, mint nők az életemben, az igazi permanens örömforrásom, vagy a közepe, az valahogy a költészet volt. Tehát ez inkább fordítva van, tehát úgy, hogy mondjuk visszatérő élményem az, hogy verssel lehet csajozni.
Aha, tehát ez egy utólagos
felismerés. Hát igen, de akkor már rég írtam verset, tehát csak úgy egyszer csak bejött ez a téma. Aztán el is engedtem.
De zenéléssel jobban lehet csajozni, mert nekem az a fixa ideám, hogy lehetsz te bármennyire nagy költő, hogyha a gitáros srác rázendít egy középszerű nótára, akkor ő viszi el a csajt a végén.
Ez hülyeség.
Igen? Ez is hülyeség.
Nem, mert csak azért, nem, hát mint annyi minden, de nem, a többi az nem hülyeség, az tehát ott a közepébe kerestél, de én egy picit máshogy vagyok vele, mint az átlag. Egyszerűen azért, mert én 30 éves voltam, amikor elkezdtem rock'n'rollozni. Tehát mások akkor hagyják abba. Tehát 80-ban tök véletlen bejött az életembe ez, hogy nekem színpadra kell mennem, tényleg kell, vagy hát becsület dolga volt. Én nem úgy lettem zenész, ha egyáltalán zenész lettem, ahogy a szokás, hogy 14 éves korában az ember a garázsban a haverokkal elkezd dalokat írni, és akkor megpróbálkozik egy koncerttel, hanem amikor 30 éves voltam, akkor jött egy barátom, hogy van egy zenekar, nekik muszáj koncertet adniuk, mert abban tudják kifizetni a próbahelyet, és ki van tűzve a dátum, 2 hét múlva megvannak a zenék, de nincs, csak egy dalszöveg van, mert többit nem tudták megírni, hogy nem segítenék-e. És akkor megírtam, lett egy új barátom, úgyhogy aki Mennyhárt Jenő, most már az Európa Kiadónak a szerző előadója, és akkor a Jenővel, aki hát bemutatkozott és mondta, hogy itt vannak a zenék, egy végeredményben egy szűk hétvégén megírtam azt a 15 dalt, ami aztán az URA teljes programja lett, és be is mutattuk, és ebben elkerültük a végrehajtást, és aztán ez végül is egy borzasztóan erős vagy ütős programnak bizonyult. Ez nyilván összefügg avval, hogy én nem egy ilyen, hogy mondjam, trendkövető valamiféle rock-pop zenész voltam, hanem egyszerűen ihletből és rémületből, meg jókedvből gyorsan összehoztam ezt a dolgot. És azt akkor, amikor színpadra kerültem, akkor rájöttem, hogy ez nekem izgalmasabb, mint kötetben vagy folyóiratban megjelenni, mert ott van a közvetlen visszajelzés. A zenének meg a versnek mindig volt közel egymáshoz bennem, mert pici koromban ilyen énekelve, vagy hogy írtam verseket, 3 éves korom óta verset írok. És akkor elkezdtem ebben otthon érezni magam, picit hozzáképezni magam ez a dologhoz, és akkor jó, hát mondjuk még az első fordulat az, hogy az URH-ból azért léptem ki, vagy azért hagytam ott, mert beleszerettem a kontrollcsoport énekesnőjébe, és akkor onnantól ez a kontrollcsoportba zenéltem. Aztán meg szétmentünk, és akkor lett a Siami különböző formációiban.
Aha, na ezeket a kazettákat hallgattuk mi. Nem mondom, hogy rongyosra hallgattam, tehát csak némi felüdülést nyújtott otthon a szüleim Korda György és Komár László bakelit lemezeit mellé, de nekem ez mindig egy kicsit furcsa világ volt, olyan, amit úgy nagyon meg kellene fejteni, és illene gondolkodni rajta, csak én akkoriban ezt fölösleges tevékenységnek véltem a gondolkodást. Visszatérve egy kicsit ez, hogy zene meg vers, hogy a te versidet olvasva szinte mindignek van valami kis zeneisége, én azt veszem észre. Tehát akár bármelyik lehetne egy dalszöveg is.
Igen. Szóval ez egy ha nem úgy gondolom, hogy kényes kérdés, hanem egy nagy kérdés. Tehát inkább oda-vissza megyek, hogy mi van akkor, amikor a színpadon elmond egy verset az ember, és mi van akkor, amikor olvastatja a versét valakivel. Tehát mind a kettő ugyanabban a dimenzióban, mind a kettő egy teljesen más történet. Tehát a színpadi jelenlét az alapvetően egy másmilyen ilyen szeretett gesztus, mint az, hogy egy verset odaadsz valakinek olvasni. A görögöknél ugye megkülönböztették a szeretetnek a három fő fajtáját, ez az érosz, a filia, meg az agápé. És hát az éroszt azt mindenki érti, szerintem a színpadon zenélésének is az alapvetően egy erotikus gesztus. Vannak kifinomult szférái ennek is, és akkor talán ott a másik két fajta szeretet is üzen, de hát mint ilyen kultikus gesztus, az alapvetően erotikus. Tehát, hogy azt is gondolom, hogy nagyon nagy csoda az, hogy például a kontrollcsoport az hatékony volt érzékileg is, tehát nem csak ilyen fejtették az okosságokat. Egyrészt mert nagyon jó zenészek voltak, de amiért ez egy kicsit meglepő, az, hogy nem egy csaj vagy egy pasi volt a színpadon a frontban, hanem ott volt a bárdosági, és ott volt a zenekar, aki gyakorlatilag mindenki egy kicsit szerelmes volt, vagy nagyon, mert volt kollega, aki együtt is élt vele előttem, aztán nekünk lett egy gyerekünk is, meg összeházasodtunk, meg minden volt, de hogy valamiért azt gondolom, hogy azért ez a duett, ez sok mindent kiolt abból az erotikából, ami a közönség és az előadó között van, hogyha azt teszem azt egy férfi vagy egy nő. Tehát, hogy az uh-huh. alapvetően izgalmasabb. A kontroll talán azért működött, mert mindenki személyiség volt, tehát végülis amikor felosztottunk, mindenkiből lett egy zenekar, vagy frontember lett egy másik zenekarban, de az alapfelállásban is úgy volt, hogy ketten voltunk fiúk. Tehát a három énekes, ez úgy nézett ki, hogy a Kis Tamás Laci, aki egy elképesztő zseni szerintem, tehát csak néhány számot írt, de azok mindent visznek, és az Ági meg én.
De visszatérve akkor erre az éroszra, hogyha szólóban van az énekes, és nem egy párba kint, tehát ugye a pár veszi el ezt az erotikus kapcsolatot.
Hát igen, de ez az édeskeserű hármas, ez meg visszaadta adott esetben, de a duettek azok kényes dolgok. Tehát valamit tud Korda György, az említett, és Balázs Klári, hogy egyszerűen egy repülőtérről énekelnek, és ettől sikítva a bugyukban nyúlnak az idősebb.
Hát meg most meg már a fiatalok.
Hát
most,
jó, figyelj, van igazság.
Most meg már a fiatalok.
Egy nagy hang.
Az biztos. Na térjünk rá a versre, amit hoztál. Azzal viccelődtem neked levélbe, hogy remélem elég lesz rá műsoridő.
Bocsás, én ezt nem olvastam.
Hát ezt tudom,
akkor visszaírtam.
majd létsz írni.
Nem lesz elég.
Nem lesz elég. Mit hoztál?
Hát azt mondtad, válasszak egy verset a világirodalomból, ez azért megkönnyebbül, és mert nem a sajátjaimból kellett választani, ami mindig nehéz. És akkor, hogy ki volt, kinek mondtam azt, hogy igen, a Szabó Évi barátom volt nálam beszélgetni, egy nagyon kedves tanárnő, és ilyen mondjuk nem szívesen jövök rajongónak valamit ki, de hát ő következetesen velünk van, meg velem van most már sok éve, és mondtam az Évinek, hogy hát ha egy vers az egész világirodalomban, akkor ez micsoda, és akkor mondta, hogy hát a két hexaméter, és akkor rájöttem, hogy igen. De mert ebből bárhova el lehet indulni.
Mit mondjuk ebben a műsorban is? Hát adtál egy ilyen szabadkártyát.
Hát igen.
Hogy merre lehessen.
Sok minden volt a fejemben, azok bonyolultabbak voltak, ez meg a Kolumbusz tojása. Tehát ha versről vagy költészetről akarunk beszélni, akkor ennél nem tudok én se alkalmasabbat.
Aha. Majd kérlek, fejtsd ki, hogy miért, de megteszed, hogy előtte felolvasod, vagy előadod, vagy elszavalod, vagy nem tudom, mit szeretnénk vele kezdeni, csak ismertessük.
Ugye arra utalva, hogy a magyar nyelv az különösen alkalmas az időmértékes klasszikusok fordítására, mert hát akár az ogörökhöz hasonlóan, de a magánhangzók hangzó aránya, mármint nem az, hogy hány magánhangzó, hanem a hossz aránya, az nagyon szabályos. Tehát, hogyha valaki szépen vagy jól beszél magyarul, akkor egy hosszú magánhangzó az kétszer olyan hosszú lesz, mint egy rövid. Emiatt lehet mondjuk egy disztiont vagy egy hexamétert jól fordítani. magyarra. Ezért most megpróbálom, ezt sose csináltam még, megpróbálom úgy elmondani, hogy ezen bizonyos hangsúly legyen, és ne az értelme legyen a hangsúly, hanem a hexaméteren. Tehát okay. Ez a miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis? Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis? Tehát ennyi ez a hosszú vers.
Igen. Latinovics például úgy mondta, hogy kiterítenek úgyis.
Tehát hát a ló, tehát a pajszájuk.
Igen, és még jobban ragaszkodva az időmértékhez, kiterítenek úgyis. Én nekem az egy kicsit megölte a sztorit, de lehet úgy is
mondani. Hát olyan szóval félholtra vertem most, ahogy így elmondtam.
Ja, nem. Ezt egyébként bárhogy el lehet.
Láttam most, én is megnéztem, hogy milyen verziói vannak, és akkor láttam egy színész srác klipet csinált rá, ahol valami hullaban az autócsomagtartóban csorog a vér, és akkor nagyon jó, mintha Jason Statham lenne. És végeleményben, hogyha azt látom, hogy Jason Statham egy gyilkosság után hullával a csomagtartóban vezeti a gépkocsit, és gondolkozik, akkor ez lehetne a belső monológia. Tehát,
aha, tényleg jó. Ja. 36-ban írta, azt hiszem, hogy akkoriban a kiterítenek, de innen nézve most már egy kicsit más értelme van, mert most ha azt mondom, hogy kiterítenek úgyis, akkor az a kicsinálnak, kinyírnak a szinonimája inkább, akkoriban ez inkább a felravatalozásnak volt, vagy talán onnan is jön, hogy kiterítenek.
Hát itt kezdődik a költészet szerintem, hogy ha keresem benne a kikerülhetetlent, már pedig akkor jó egy vers, hogyha a kikerülhetetlenig eljut, akkor az a létbevetettség. Tehát az, hogy nagyon érdekes egyébként az egész. Tehát jók azok a napok, amikor ezt kikerüled, ezt a gondolatot, de kikerülni nem lehet, mert ebben élsz együtt, tehát hiába látványosan kinyúlik az emberi életkor felső határa, de egy idő után az emberben tudatosul az, hogy valamettől valameddig él a Földön, tehát hogy ez véges, és meg fog halni. És ezzel kell együtt élni, és hát emellé még egy pár aprósággal, tehát többek között avval, hogy az, amire azt mondjuk, hogy hát itt élünk a Földön, itt ülünk nyugalomban, biztonságban, most nem a háborúról beszélek, hanem arról az alaphelyzetről, hogy hát egy olyan végeredményben belső lángoktól és robbanásoktól kísértett sárgolyón élünk, amelyik mondjuk az egyenlítőn, de naponta 40 ezer kilométeres sebességgel forog, és akkor plusz hát pörög ugye 2,5 millió kilométer a nap körül, és az egész, és a nap, az minden pörög, meg forog, borzalmas sebesség, és ehhez képest mi itt nyugodtan, idézőjel mozdulatlanul ülünk. Tehát még jó, hogy vannak ilyen inercia rendszerek, amikre vigasztalólag lehet gondolni, de alapvetően ez a mondjuk úgy, hogy végzett sújtottságban, én nem hiszek ebben a szóban, de hogy az úgy van adva, hogy szerintem, ha leír az ember egy ilyet, akkor az első gondolat az nem a cenzúra, vagy a rendőrállam, vagy az irigy kollégák, hanem az első gondolat az, hogy mivel ez nem egy végtelen történetem, valamikor innen el kell menni, és hát kinek hite szerint azt is lehet gondolni, hogy majd el kell számolni az itt élőszék előtt, ezért fölmerül az, hogy az a carpe diem az egy érdekes dolog-e, vagy egy hülyeség. Tehát, hogy bírok-e nagyobb távlatba gondolkodni ennél, erre kitalálták a vallásokat, hogy ránk sújtottak, vagy kegyként megkapták őket emberek, de hogy utána pedig az jön, amit te mondasz, hogy ez a kicsinálni értelem, ez ott van-e benne, ez onnan értelmeződik, hogy ugye ez valóban 36 végén íródott, és 37 végén a József Attila meghalt.
Igen. Itt most tartunk egy kis szünetet, de azután jövök vissza Müller Péter Szijjáméval.